Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Megjelent a Budavár története, a török kor című könyv. Folytatjuk a beszélgetést a szerzőkkel, Pap Adrien régésszel és Sudár Balázs történésszel. Ugye ez a könyv alapvetően a budai várról szól, de éppen azért, mert hogy ez a környék egy veszélyes környék volt. Mennyire tükrözi a budai vár az egész várost? Tehát akár Budának a többi részét, vagy Pestet is?
Anyagi kultúra tekintetében valójában elég jól, tehát hogy azt tapasztaljuk, hogy azok az általánosságok, azok mondjuk úgy, hogy a város mindenféle részein megjelennek. Nem lehet ilyen szempontból nagyon elkülöníteni, hogy most a Várhegy az valami más lenne, tehát nem mondanám azt, hogy akármi miatt ezt le lehetne választani azért a város többi részéről. Leletanyagában, de építészetében is, tehát hogy valójában annyiban különös mondjuk építészetében azért a budai Várhegy, hogy eleve egy jobban beépített terület volt, mondjuk, mint a víziváros kőépületekkel, és éppen ezért ugye azokat nem szedik szét, tehát hanem használják azokat az épületeket, kevesebb az üres tér, ahova új épületet lehet építeni, tehát ezért egy darab új dzsámi van valójában fönt a Várhegyen, egy olyan helyen, ahol a középkorban nem volt beépített terület, tehát oda lehetett építeni. Az összes többi esetben ugye mondjuk a templomokat használják, ellenben a vízivárosban, vagy akár a Tabánban sokkal több olyan kimondottan oszmán épület épül, például az emlegetett fürdők, vagy akár dzsámik is, amik annak a területnek a városképét átformálják és jobban meghatározzák a későbbiekben.
Ezek megjelennek ebbe a kötetbe?
Olyan szempontból megjelennek, hogy szerettük volna mindenki számára elmesélni, hogy azért mi ez a dzsámi, mi ez a fürdő, hogy kell ezt használni, mert hogy volt fürdő a várba, hiába nem látjuk most, tehát tudunk róla, hogy léteztek. Volt dzsámi, hiába nem az a típusú dzsámi, amit mondjuk Isztambulban láthatunk, ha oda elmegyünk, de pont ezek miatt azért a vízivárosra inkább jellemzőbb új épületek ilyen elmesélés, megmagyarázás szintjén megjelennek, pont azért, hogy az volt az egyik célunk, hogy ezt a világot próbáljuk meg bemutatni a szokásaival, az életével, a traumáival, tehát ezekkel az ostromokkal, hogy ez végül is mit okoz, mit nem okoz, mi ez a változás, tehát hogy mi ez a rettenetesen nagy, tényleg úgy gondolom, hogy azért sok hatásszerű az itt élő budai lakosságnak, hogy egy teljesen más kultúra megjelenik, ami annyira más, hogy neki valójában nagyon minimális köze van, és későbbiek során is ezért nincsen átjárás, mert nincs, nem nagyon kevés a közös pont. Tehát hogy kell ezt elképzelni, mik azok, amik ilyen szempontból számítanak a város életében, az emberek életében.
Kinek szól elsősorban ez a kötet?
Jó kérdés, ez egy tudományos igénnyel megírt, nagyon sok lábjegyzettel teletűzdelt, hosszú bibliográfiával megspékelt kötet. Ugyanakkor, hát a terjedelméből adódólag is, ami ugyan elég nagy, de másfelől meg nagyon szerteágazó a téma. Tehát itt az irodalomtól kezdve az edényekig és a várbástyákig, mind meg a pasák egyenként, szóval mindenről szó esik, mindenre csak kevés hely jutott, és azt viszont igyekeztünk minél közérthetőbben megírni, tehát hogy valójában ez bárki számára fogyasztható módon van megírva, és nagyon szép képanyaga van, nagyon sok kép van benne, megmagyarázó rajzok, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez egy érdeklődő számára is teljes mértékben befogadható, érthető kötet lett, ez egyébként cél is volt, hogy ilyen legyen.
Születik majd a török koron kívül másról is könyv a budai vár kapcsán?
Igen, ez egy 4 kötetes sorozatnak a tulajdonképpen a második kötete, véletlen folytán alakult úgy, hogy ez fog először megjelenni. Lesz egy középkori kötet, aztán a miénk után fog egy olyan kötet megjelenni, amely a török kortól gyakorlatilag az újkorba vezet át 1848-ig viszi a város történetét, és az utolsó kötet pedig az 1848 utáni történet, ugye a nagy palota építkezések korszaka és egyebek, azok majd itt lesznek.
A teljes hódoltságnak a története, az megírható lenne így egy könyvben? Akár több kötetben is?
A Magyarország története 10 kötetes sorozat után kvázi bármilyen vállalkozás lehet, tehát hogy lehetne ilyet csinálni. Én úgy gondolom, hogy mi arra törekedtünk ebben a könyvben, hogy pont azok a sajátosságok, amik akár a hódoltságra jellemzőek, tehát aminélkül nem érthető Buda se, azok itt is meglegyenek magyarázva és el legyenek mondva. Úgyhogy akinek olyan nagyon behatóbb ismeretei nincsenek a hódoltságról, az is megkapja azokat az információkat, amivel ez érthető. A teljes hódoltság története ugye azért iszonyúan szerteágazó lenne, én úgy gondolom. Akár csak a régészete, de hát a történeti rész már nem is említve. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komoly vállalkozás lenne, és nagyon le kellene szűkíteni ahhoz, hogy beleférjen bármiféle nyomtatott verzióba, de valójában bármi elképzelhető.
Igény egyébként van rá? Mennyire érdekli az embereket a török kor?
Hát szerintem volna rá igény, már csak azért is, mert nem szeretjük ezt annyira kimondani mostanában, vagy ilyen felemás módon van kimondva, de hát a törökkor a magyar történelem alapvető törési pontja. Tehát az az organikus fejlődés, ami a honfoglástól elindul és zajlik, és itt egy erős közép-európai államot hoz létre, na, az itt összetörik, és ami innen van, az már egy teljesen másik történet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon lényeges dolog. Azt is lényeges lenne látni, hogy azért a pusztítások nem egészen úgy vannak, mint akik folyamatosan csak ezt emlegetik, hogy milyen borzasztó volt. Borzasztó volt egy csomó szempontból, nyilván, sőt, Buda történetében katasztrofális, tényleg, de ugyanakkor ebben megvoltak a lehetőségek is, megvoltak a helyi megoldások, tehát rá kellene erre nézni, hogy mit is gondoljunk erről, hogy a törökök mennyire épültek ide be, egyébként a régi világos, hogy most semennyire, tehát ez egy garnizonvilág, nagyon kevés helyen és nagyon gyengén van jelen az iszlám, egyetlen a muszlim társadalom. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy fontos volna egy picit az önképünk szempontjából is, mert azért ennek nagyon hosszú távú hatásai vannak a magyar történelemre. Szerintem tulajdonképpen azt, ami 1526-nál eldől, hogy itt összeomlik a magyar királyság, azt ugye máig nem heverjük ki igazándiból. Tehát, hogy volna ennek jelentősége, nagyon nehéz lenne megírni, azt gondolom. Tehát annyi tévképzetünk van, annyi mindent kellene végigvizsgálni hozzá, amit eddig nem vizsgáltunk, vagy nem volt, egyszerűen nem volt erő meg energia megvizsgálni, hogy azért ez egy nagyon, nagyon nagy munka lenne még egy kicsi összefoglaló is.
A Budavár története a Törökkor című könyvről Papadrián régésszel és Sudár Balázs történésszel a Budapesti Történeti Múzeum középkori főosztályának munkatársaival beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Kovács Ádám, Pap Egon és Stefanik Rudolf nevében is. Új adás szerdán, ismét és vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hang száll, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor.